Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, virágvasárnap kezdő énekként fennállva a 118. számú Zsoltárt énekeljük. A 118. Zsoltár a 66. Zsoltár dallamára éneklendő. Ismerjük jobban azt a dallamot, örvendj egész föld az Istennek, egy szép örvendező Zsoltár a 66. A 118. első verse pedig így kezdődik: adjatok hálákat az Úrnak, mert nagy az ő kegyessége. Elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a 331. dicséret éneklésével. Itt is egy Zsoltár dallamra fogjuk énekelni, a 32. Zsoltár dallamára, ó, mely boldog az oly ember éltébe. A 331. dicséretnek most három versét fogjuk elénekelni. Az első vers így kezdődik: a nagy király jön, hozsánna, hozsánna.
Thank you.
Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Tizennegyedik úrnapja, 35. kérdés. Mit jelent az, hogy fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától? Azt, hogy Isten örök fia, aki valóságos és örök Isten, és az is marad, Szűz Mária testében és vérében, a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet vett magára. Mert így lehet Dávid valóságos utódja, és embertársaihoz mindenben hasonló, kivéve a bűnt. 36. kérdés. Mit használ neked Krisztus szent fogadtatása és születése? Azt, hogy ő közben járunk, aki ártatlanságával és tökéletes szentségével Isten előtt elfedezi bűneimet, amelyben fogantattam.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogy megírva találjuk Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelében, a levél első részében a 9. verstől kezdve a 14. versig így. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra, és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására imádságban. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által. Hálás szívvel állunk előtted, hogy a te kegyelmedből ezen a vasárnapon együtt lehetünk a szent gyülekezettel, a kiválasztottak közösségével, az elhívattakkal, akiket az üdvösségre hívtál el. Köszönjük, hogy mi magunk is tagjai lehetünk ennek a közösségnek. Mennyei polgárként állhatunk előtted, olyanokként, akiket kiválasztottál, hogy a te néped tagjai legyünk, és hozzád tartozzunk. Urunk, így örvendezünk most neked ezen a virágvasárnapon, így dicsérünk, és így dicsőítünk téged. És így adunk hálát nem csak magunkért, hanem a testvérekért, akiket elhoztál a te házadba, hogy a te dicsőségedre figyeljünk, és a te akaratodat tanuljuk. Köszönjük, hogy együtt ünnepelhetünk, nem csak a szentekkel itt a gyülekezetben, hanem a szentekkel a mennyekben is. Köszönjük, hogy mi hozzád tartozunk, és a te gyermekeid vagyunk. Urunk Istenünk, ismered az életünket, tudod a nehézségeinket, a bűneinket, a terheinket, a próbáinkat, mindazokat a dolgokat, amelyek foglalkoztatnak bennünket, és meg is terhelnek talán az utóbbi napokban. Tudod a reménységünket, a bizakodásunkat, ismersz bennünket. Kérünk, hogy szereteteddel erősíts meg, a te igédben szólíts meg mindannyiunkat. Segíts, hogy a te gyermekeidként, a te néped tagjaiként, a te mennyei erőddel feltöltekezve élhessünk és készülhessünk a további ünnepekre. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, mármint a gyülekezet a helyét elfoglalva, Isten igéjére és Isten igéjének a hirdetésére készülve a kórus szolgálatát hallgassuk meg.
Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon sokat készültünk a mai alkalomra. Elsőnek Viski János Hozsanna című művét fogjátok hallani. Ehhez a műhöz Draskóczi László írt egy orgonakíséretet, először orgonakíséret nélkül, majd az előadásunk végén orgonakísérettel fogjátok hallgatni. Ezután Leonard Cohen Halleluja című művét fogjuk énekelni, illetve hangszerrel eljátszani. Szemerédi Bernadett szövegére, a szólót énekel Kovács Zoltán. Ezután Kodály Zoltán a Kereszt alatt című vegyeskari művét fogjátok hallani, illetve Bach R. hangszeres darabnak a feldolgozását. Illetve záró számunk Hargita Péter a Mélyből kiáltok Jézus című négy szólamú vegyeskari műve. Hallgassátok szeretettel!
Szívemben szól, mint Dávid antya az antyám, belőled itt, s hozzá visszatér. A sorsodnak, hogy felkavar, de milyen zeg egy ősi hang, ne félj, hitel elég a hosszú útra.
Yeah.
Isten igéjére készültünk a kórus szolgálatával. Most pedig, mielőtt olvasnám, szeretettel várjuk a gyermekeket a gyermekisten tiszteletre, ahol megismerkednek a mai napnak a történetével. Azon az ajtón a gyülekezeti terembe tudnak menni, és a szülők majd az istentisztelet után megtalálják ott őket, és lehet hazavinni. Megvárjuk, amíg el tudnak menni. Helyünkön maradva fogjuk hallgatni az igét. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most egy verset újra olvasok, Pál apostol Kolossébeliekhez írott levele első rész 13. versét. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és vitt át minket szeretett fiának országába. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Virágvasárnapi történet egy nagy nyitány, talán az egyik legnagyobb nagy jelenet az Új Szövetségben, van azért még néhány, ami hasonló, de talán ez az egyik legnagyobb ilyen nagy jelenet az Új Szövetségben, ahol viszonylag sok szereplő van, nagyon látványos, és ahogy elképzeljük, természetesen nem voltunk ott, és nem készültek felvételek, meg fényképek az eseményről, de mindenképpen valahogy úgy képzeljük el, hogy egy nagyon látványos történet volt. És abban mindenképpen így van, hogy ahogy Jézus megérkezik a tanítványaival Jeruzsálembe, valószínűleg nem csak a 12-vel, hanem mások is követik őt, ahogy megérkezik Jeruzsálembe, ez a bevonulás egy egészen különleges bevonulás lesz. Talán ismerős, most nem olvastuk fel, de Jézus elküldi a tanítványait, ő maga szervezi meg, hogy menjenek előre és találnak egy szamarat a csikójával együtt, oldozzák el és hozzák. De még azt is megmondja, hogy mit fognak kérdezni, és mit kell rá válaszolni, vagy azt kérdezik, hogy miért oldozdátok ezt a szamarat. Nyilván a tulajdonosa azért úgy csodálkozott, hogy ide jönnek idegenek, és elviszik az ő szamarait. És azt kell mondani, hogy az Úrnak van rá szüksége. És akkor hát így kölcsönadják, ezt követően pedig a felső ruháikat rakják a tanítványok a szamára, és Jézus elé, illetve az útra, zöldelő ágakat vágnak le, innen van az elnevezése magyarul, ugye angolul pálma a vasárnapnak nevezik, vagy az angolok, de nálunk viszonylag kevés pálma terem aránylag, és nem is nagyon találkoztunk a gyarmatosítás során a pálmákkal, mert nem gyarmatosítottunk, szóval mással voltunk elfoglalva abba az időbe, ilyen török átokkal, meg egyebekkel. Tehát igazából nálunk virágvasárnap a neve, maradjunk ennyiben. Virágvasárnap, és hát most ezek a pompázatos csokrok is erre emlékeztetnek bennünket, hogy ma van a virágvasárnap, amikor ugye a tanítványok és azok, akik tudták, hogy kicsoda Jézus, azok hozsánnát kiáltották, és ünnepelték Jézust, mint egy királyt. Ünnepelték őt, mint egy királyt, bár azért a kép itt több helyen is problémás, mert egy igazi király páncélban, fegyveres kísérettel, harci paripán vagy harci kocsin vonulna be a városba, amit uralma alá vett, vagy amelyik ünnepli. Talán valami ilyesmi lehetett Nagy Sándornak a bevonulása Jeruzsálembe. Amikor Nagy Sándor megérkezett Jeruzsálembe, az ottaniak úgy gondolták, hogy nem állnak ellen, hanem megnyitják a város kapukat, és inkább ünneplik Nagy Sándort. Jó gondolat volt egyébként, és nagyon jó kapcsolat alakult ki a zsidóság és a Nagy Sándor között. Hát bizonyára emiatt is. És akkor, amikor mindez megtörtént, talán egy olyan esemény, ami sokakban kérdéseket vetett fel, már mint Jézus bevonulása. De mindenképpen úgy képzeljük el, mint egy sok szereplős helyzetet, történetet, ahol Jézust királyként ünneplik. Ugye itt a szamár, meg nincsenek fegyverek, de hát azért mégiscsak ott vannak ezek az elvárások Jézus felé. Azonban nem szabad úgy tekintenünk erre a virágvasárnapi történetre, mint ami önmagában áll. Jézusnak az útja is jelzi, hogy jön valahonnan és tart valahová, ugye a tart valahová ez a nagy hét, és a kereszthalál és a feltámadás, tehát ez az, ahová Jézus tart, amit Jézus tud, a többiek valószínűleg nem, bár elmondja, de mégse tudják, és jön valahonnan, és ez a valahonnan mindaz, amit előtte történt, ez a valahonnan az, amit csodákat tett, tanított, ahol ismerté lett Jézus, tanítványokat gyűjtött magának, tehát nem önmagában áll, hanem ennek egy új része, vagy az egész eseménynek a célja, hogy Jézus itt volt a Földön, ennek a célját látjuk itt minden tekintetben, hogy afelé közeledik, és annak egy fontos állomása a virág vasárnap. Itt érdemes egy kicsit látni, hogy Jézusnak, ez egy kicsit teológiai fogalom, de azért időzünk el valamelyest, hármas tisztét különböztetjük meg. Az egyik a próféta, hogy Jézus mint prófétai tisztje, ugye ez az, amivel először találkozik Izrael népe, hogy jön egy új rabbi, egy új mester, egy új tanító, voltak mások is, aki másként tanít. Úgy tanít, mint akinek hatalma van, aki csodákat tesz. Jön valaki, aki prófétál, Isten akaratát hirdeti. És amikor megkérdezik, hogy kicsoda ő, akkor van, aki illésnek nézi. Hát egy próféta, olyan, arra emlékeztet, egy prófétára emlékezteti sokakat. És valóban Jézusnak van ilyen tanítói tiszte, van ilyen tanítói feladata, hogy tanítja az embereket, azokat, akik Istennek a gyermekei, itt a Jeruzsálemben is ez lesz majd a templomban, de az egész országot, akik köré gyűlnek, és nem csak amiatt, mert csodákat tesz, biztos az is besegít valamennyire, mert hallanak róla, de az, hogy ahogyan tanít, arra kíváncsiak az emberek. Kíváncsiak, sokan gyűlnek össze, ugye ismerjük a történetet, van, hogy úgy belefeledkeznek Jézusnak a tanításába, kimegy egy helyre, aztán gyűlnek a környékről oda, hogy végül már olyan éhesek, hogy attól kell félni, hogy kidőlnek, mert elfelejtkeztek arról, hogy enni is kell. Hát biztos mi is jártunk így, amikor olvastuk a Bibliát, hogy elfeledkeztünk arról, hogy enni is kell, mert annyira fontos volt mindez. Vagy amikor tovább tartott az istentisztelet, hosszabb volt a prédikáció, elfeledkeztünk arról, hogy menni kell az ebédhez, mert annyira fontos volt, amit hallottunk, ami örök életünk szempontjából. Bocsánat, ez kicsit vicces volt, de hát Jézusnál tényleg így volt, hogy elfeledkeztek, és szólnak Jézusnak a tanítványok, hogy Jézus, hát mire hazaérnek, kidőlnek ezek az emberek, és éhesek, valamit kellene csinálni, engedd el őket, mert ebből baj lesz. És mit tesz Jézus? Ugye 5 kenyérből, 2 halból 5000 embert megvendégel és jól akadt. És ugye ezt azért mondtam a példaként, hogy ott vannak Jézus körül, és figyelnek rá, és fontosnak tartják azt, amit mond, annyira, hogy még a hatalmasoknak, meg a befolyásosoknak, vagy ma úgy mondanánk, az elitnek is felkelti az érdeklődését, és akkor folyamatosan jönnek tudakolni, hogy ki is vagy te, mit gondolsz erről, mit gondolsz arról? Hát sokszor nem azért, mert annyira megérteni akarják Jézust, hanem azért jönnek, hogy valami módon gyűjtsenek ellene valami fajta vádakat, és gyűjtsenek ellene bizonyítékokat, hogy aztán elveszejtsék őt. Ha nem sikerül, akkor majd hazugsággal próbálkoznak, és meg is próbálkoznak ezzel a nagy tanács előtt is, meg Pilátus előtt is majd később. Ismerjük Jézust, mint próféta. Sorrendben utána most úgy látjuk őt, mint egy király. Ez egy kicsit nehézkes nekünk az egész fogalom, a király fogalom, mert ugye különösen itt Petőfi születésének az évfordulóján még bennünk van a márciusi forradalmi hevület, ha bár már április van, és ugye a királyokat nem szeretjük márciusban, mert azokkal csak a baj van. Hát különösen, hogyha Habsburgok, ugye ez még tetészte a bajt ebben a tekintetben, de kicsit talán, vagy lehet, hogy túl mentünk már ezen a részen. A Biblia még nem így gondolkodik, ahogyan ma szokás gondolkodni, hanem a királyság az a intézmény, ami összetartja az országot. Tehát láttunk egy királyságot, amely minden ország királyság volt igazából, valamilyen formában, ha másként is nevezték. Volt valaki, aki felelős volt azért az országért, volt valaki, akinek feladata volt. Volt valaki, aki az uralmat gyakorolta. Tehát úgy működik egy ország, hogy valakik uralkodnak. Enélkül nem működik. Egy kis falu tud működni enélkül is, hogy mindig összejönnek, mindent megbeszélnek, de egy ország nem tud így működni. Minél nagyobb, annál kevésbé tud így működni. A királynak a szerepe nagyon fontos volt abban az időben is, sőt, hát még bonyolultabb, mert keleten Isten királyok voltak, biztos mindenki ismeri a fáraóknak a történetét, ugye kicsit ehhez kapcsolódik, a fáraókat is istenként is tisztelték, és ez megmaradt, vagy megjelent a keleti területen, annyira megjelent egyébként, hogy még a római császároknak, akik korábban nem így gondolkodtak magukról, ezt ők is elkezdték hirdetni, annyira, hogy majd a tanítványoknak, Jézus utódainak majd áldozatot kellene bemutatni a császár szobra előtt, az ő istensége előtt, de hát ugye ezt nem teszik meg, és ebből lesz majd az üldözés. Jézus király. Mit jelent az, hogy Jézus király? Azt jelenti, hogy övé a hatalom, hogy minden hatalom az övé. Ez nem egy megszavazott hatalom, hanem ez a tény. Egyszerűen ez van. Akkor, amikor ott vannak az emberek Jézus körül, nem mindenki ismeri fel, hogy ő a király. Nem mindenki ismeri fel, hogy miért van ott Jézus. Látnak valakit, aki majd uralkodni fog. És valóban ezt jól látják, mert Jézus király. Neki hatalma van. Neki hatalma van ezen az egész világon. Persze a világ nem ezt látja. Mit gondolunk, hogy kinek van hatalma? De azt gondoljuk, hogy annak van hatalma, akinek több pénze, több fegyvere, nagyobb hadserege van. Ezt látjuk, hogy ott van a hatalom. A bankoknak a kezében, vagy a befektetőknek, vagy ki tudja kiknek, látható és láthatatlan hatalmasok kezében van a döntés, és minden, ami történik. De valójában van Istennek a népe, ami felismeri, hogy az igazi hatalom az Jézusnak a kezében van, és hogy ez a hatalom az, ami alá mi magunkat rendelni akarjuk. Már ebben a világban, és tudjuk, hogyha egyszer az ő hatalma alá kerülünk, akkor örökké az ő hatalma alatt is maradunk. Nekünk Jézus a királyunk. Nekünk ő a királyunk, annak ellenére, hogy ebben a világban kell élnünk, és nem tudjuk kivonni magunkat azok alól a hatások alól, amikkel találkozunk. Jézus király. Nagyon fontos tudni, hogy akkor is, ha nem úgy látszik, akkor is, hogyha nem egy véreskezű uralkodó, Jézus az igazi király. Hogy ez a királyság, Jézusnak a királysága, az ő országa, az egyszerre jelen van már az ő népének az életében, hiszen mi Jézust királynak valljuk, az Isten népe, a gyülekezet, akiket kiválasztott, akiket elhívott, akiknek az üdvösséget megígérte, és akiket megajándékozott az üdvösséggel, mi ma is úgy gondoljuk, hogy neki kell engedelmeskedni. Ugye tudjuk, hogy az egyház az Jézusnak engedelmeskedik. Tehát nem arról van szó, hogy megszavazzuk a dolgokat, meg pártokat indítanánk az egyházban, hogy mit higgyünk, hanem mi Jézusnak akarunk engedelmeskedni, és őt akarjuk követni, és hozzá akarunk igazodni. Ha már elkezdtem, hadd fejezzem be, mert ugyan nem virágvasárnap, bár az irány oda tart, de Jézusnak van még egy tiszte, és ez a főpapi tiszte. És ezt a főpapi tisztet majd nagypénteken látjuk, ahogyan gyakorolja. A főpap, most ne egy olyan főpapot képzeljünk el, református főpapok nincsenek is, reméljük nem hallják, akik annak gondolják magukat, tehát olyanok nincsenek, de vannak olyan felekezetek, ahol vannak ilyen nagyon magas főpapok, vagy magas tisztségű főpapok, de nem olyat kell elképzelni, hanem a zsidó főpapot kell elképzelnünk ebben a tekintetben, akik áldozatot mutatnak be az ottani papság, mármint valóságosan állatokat is áldoznak fel, és a főpapnak az a feladata, hogy a nagy engesztelő áldozatot mutassa be az egész népért. Egyébként az úgy történik, hogy előbb önmagáért mutatja be, mert ugye a főpap is bűnös, és aztán utána az egész népért mutatja be évente egyszer. Ez olyan fontos dolog, hogy akkor bemegy a Szentek Szentjébe, ugye, hát majd 22-én elmegyünk a Rádai utcába, majd fogom hirdetni, és ott megnézzük, remélem megvan még a Biblia múzeumban, a Jeruzsálemi templomnak a makettje. Egy szép nagy makett volt legutóbb, amikor arra jártam. Szóval van egy olyan templom, ami... be, senki nem mehet be, az első részébe, a szentébe a papok mennek be, és a kárpittal elválasztott Szentek Szentjébe meg senki, kivéve a főpapot a nagy engesztelés ünnepén. És ilyenkor ugye beviszi az áldozati állatnak a vérét, az ártatlan állatnak a vérét, hogy az egész nép bűneiért kérje a bocsánatát a mindenhatónak. Ugye nagyon érdekes, hogy amikor Jézus meghal a kereszten, mi történik a templomban? A kárpit ketté hasad, és be lehet látni a Szentek Szentjébe, és itt kiderül, tehát gyakorlatilag hasonló módon ismétlődik meg mindez. Jézus a főpap, aki bemutatja a tökéletes áldozatot. A különlegessége ennek az, hogy egyszerre ő az áldozat, és önmagát áldozza fel. Ugye nem véletlen, hogy a református egyház címerébe azért mutatok oda, mert a közvetítésben nem látszik, de akik itt vannak, azok látják, hogy ott van az egyházunknak a címere, és az egyház címere a zászlóba, ott van a bárány. Ime a bárány, aki elveszi a világ bűneit, az ártatlan bárány. Aki, ugye el tudjuk képzelni, hogy ott volt az a bárány, vagy az az állat, amit feláldoztak, szegény semmiről nem tehetett, ártatlan volt. Ugyan ártatlan Jézus is, tökéletes áldozat ebből a szempontból. Az ő áldozata azonban abban különbözik a főpap áldozatától, hát egyrészt, hogy önmagát áldozta fel, nem pedig egy állatot, de ez is egy helyettes áldozat, hiszen ez ott is helyettes áldozat volt, mert nem a népet, hanem helyette a bárányt, most meg helyettünk Jézust. A büntetést Jézus kapja. És abban más ez az áldozat, hogy egyszeri, tökéletes, megismételhetetlen, és nem szorul megismétlésre. Elvette a világ bűneit, elvette a mi bűneinket. Ez a főpapság által lesz Jézus a mi királyunk is. Innentől leszünk az övéi, és ezért vagyunk azok, akik mi atyánknak hívhatjuk az atyát, akik Jézus által Istennek a gyermekei leszünk. Szóval az uralomról szól, de folytassuk tovább ezt a képet azzal, hogy mindenféle elvárások vannak. Most itt a jeruzsálemi bevonulás, az első virágvasárnap története Jézussal kapcsolatban. Tehát egyrészt látjuk, hogy nem teljesen olyan ez a kép, mint hogyha egy uralkodó vonulna be, nem olyan másmilyen ez a Jézus királysága, de azért az elképzelések mégiscsak ott vannak. Ott vannak az elképzelések, Jézust egy szabadságharcosnak szeretné látni a tömeg. Egy szabadságharcosnak, és ugye ebbe mi értjük ezt azért, mi magyarok értjük ezt, tehát az egész történelmünk tele van szabadságharcokkal, Rákóczi 48, 1956, ott vannak a szabadságharcok, amikor a függetlenségért, az önállóságért, az államiságunk megtartásáért emelték fel a szavukat, a kardjukat, az akaratukat az emberek. Hát Izrael is valami hasonló helyzetben van, sőt, ugye tegyük hozzá, hogy van egy kis előzménye is a történetnek, mert hogy a Nagy Sándor utódai, a szeleukidák, akik ott Szíriában meg Palesztinában voltak, hát elég, hogy mondjam, erőszakosak voltak a zsidósággal szemben, és ki is robbant a makkabeusoknak a felkelése, ami egyébként még eredményes is volt, és győztes volt. Na hát most, ugye erre még azért úgy homályosan lehet emlékezni, vagy hát a saját történelmük, most meg ott vannak a rómaiak. Hát ezeket a rómaiakat valamilyen formában el kéne zavarni. Olyan, egyébként is egy rettentő kínos történet, ott van a templomhegy, mellette meg ott van a római erőd, ahol római katonák vannak. Hát mit keresnek azok Jeruzsálembe? Rendes zsidó ember azon gondolkodik, hogy ezeket el kellene zavarni, és újra egy nagy Izraelt kell létrehozni. Hát nem ez a dolga a messiásnak? Hát miért másért jönne? Álljon a nép élére, vívja ki a szabadságharcot. Tehát ott vannak ezek az elvárások Jézussal szembe. És akkor ugye ott lesz majd a nagy csalódás, amikor kiderül, hogy nem ez történik, sőt, Jézust elfogják és kivégzik. Ott van ez az elképzelés, hogy milyen királyt akarnak, milyen uralkodót akarnak, mit szeretnének, és nem ez fog történni. De azért nagyon fontos, hogy Miközben vannak ilyen elvárások, Jézus igazából mégiscsak király, csak nem úgy, ahogy ők gondolják, hanem máshogy király. Igazából a mi királyunk akar lenni. Igazából a mi szívünknek, mondjuk így egy kicsit, nem is tudom mennyire biblikus ez, mert a Biblia nem mindig így fogalmaz, de a mi szívünknek, a mi életünknek a királya akar lenni. Kedves testvérem, milyen királyod van? Milyen elvárásaid vannak? Sokszor bizony mellé nyúlunk ebben. Mi vagyunk azok, akik elképzeljük, hogy milyen dolgok legyenek. Mi vagyunk azok, akik elképzeljük, hogy hogy kell működni a világnak, hogy kell működni az életünknek. És hát Jézusnak, meg az Istennek meg úgy tűnik, hogy az a dolga, hogy azt teljesítse, amit mi elképzeltünk. Úgy, ahogy a zsidóságnak volt egy elképzelése arról, milyen messiás kell, nekünk is van egy elképzelésünk arról, hogy milyen messiás kell. És fel tudjuk sorolni azokat a dolgokat, amelyekben az ő dolga, hogy intézkedjen és rendezkedjen az életünkben. Milyen királyunk van? Olyan királyunk van, akinek mi akarjuk megmondani, hogy mit csináljon, vagy olyan királyunk van, akinek az akaratát akarjuk keresni az életünkben. Vajon arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az ő terve, hogy azt megvalósítsuk? Nekem őszintén szóval ez egy komoly, beszéltem már róla, de ez egy komoly probléma volt sokáig, hogy úgy képzeltem el az Istent, hogy hát végülis ő azért van, hogy nekem segítsen. És hát van az én tervem, meg van az én életem, és hogyha valamit nem tudok egyedül elintézni, vagy nem úgy működik, akkor milyen jó, hogy van kihez menni, aki majd besegít, és akkor az én terveimet így közösen ezzel a segítséggel végig tudjuk vinni. És aztán utána nagyon rosszul esett, amikor azt olvastam, meg arra jöttem rá, hogy valójában nem így van, hanem igazából arról van szó, hogy én, mint ember, bűnös vagyok, és ezért méltó vagyok arra, hogy Isten megbüntessen, és méltó vagyok a kárhozatra, megérdemelném, de ő volt kegyelmes hozzám, és ennek ellenére megmentett, és kihozott, majd mindjárt még erről lesz szó, a sötétségből a világosságra, a halálból az életre, és mostantól arról szólna a történet, hogy akkor mennyire vagyok hálás ezért. Mostantól arról szólna a történet, hogy akkor neki kellene engedelmeskedni. Az én dolgom lenne, hogy az ő akaratát kövessem. Persze az nagyon jó, hogy mindig imádkozhatunk, az nagyon jó, hogy mindig kérhetjük az ő segítségét, de mégis ne felejtsük el, hogy Jézus király. Egyébként azért nyilván árnyaljuk ezt a dolgot, János evangéliumában azt mondja, hogy ti a barátaim vagytok. Micsoda mondata ez, de kinek mondja? Nem azoknak mondja, akik nem ismerik őt, nem azoknak mondja, hogy gyertek, legyetek a barátaim, hanem a tanítványainak mondja. Azoknak a tanítványainak, akiktől egyébként búcsúzik ott a főpapi imádságban, és akikért imádkozik, azoknak mondja, akikre utána rá fogja hagyni, hogyha megkapták a Szent Lelket, akkor tegyenek róla bizonyságot. Tegyenek róla bizonyságot, és hirdessék az ő akaratát, és hirdessék az Istennek a szeretetét az egész világon. Nekik mondja. Tehát ez nem arról szól, hogy gyere, legyél Jézus barátja, ez olyan trendi dolog lenne, de igazából ez félrevezet bennünket. Ez félrevezet bennünket, mert Jézus valóságos Isten. Valóságos Isten és valóságos ember. Heidelbergi Káté nagyon jól magyarázta itt nekünk, hogy miért fontos az, hogy megértsük, hogy ő valóságos ember is. De valójában, nyilvánvalóan itt arról van szó, hogy Jézus, ő Isten. Hisszük, hogy Jézus Isten, nagyon fontos dolog, mert hogyha ez kicsúszik a kezünkből, és a Szent Háromságnak a hitét azt elhagyjuk, és valami racionális magyarázat, hogy valami egyéb dolog miatt ez megtörténik, akkor Istennek a szeretetéből csúszunk ki. Tehát mindig itt elveszítjük az Istennek azt az igazi szeretetét, amely abban lett nyilvánvalóvá, hogy úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ő valóban király. Ő olyan, akinek hatalma van. Ő az, aki meg tud bennünket menteni, meg tud tartani, és akihez igazodnunk kell. Elhívott, kiválasztott bennünket. Ebben a példa az Ószövetség is lehet. Mi történik? Isten megszabadítja a zsidó népet Egyiptomból, egyébként a zsidóság is erre emlékezik a jövő héten, egy kicsit mi is majd az úrvacsorakor, erre is fogunk emlékezni, amikor ugye Jézus az utolsó vacsorán, egy páska vacsorán szerzi az úrvacsora sákramentumát, megszabadítja őket, és aztán utána mit vár el tőlük? A 10 parancsolatot, és azt mondja, hogy ezen túl így kell élnetek. Nem azt mondja, hogy akkor csináljatok, amit akartok. Nem. Azt mondja, hogy ezentúl így kell élnetek. Sőt, van, aki úgy fordítja a 10 parancsolatot egyébként, hogy nem úgy, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, hanem úgy, hogy nem fogsz ölni, nem fogsz lopni, nem fogsz paráználkodni. Tehát felszólító vagy kijelentő módban, ami állítólag egy még erősebb parancs ebből a szempontból. Tehát igazából az a dolga Izraelnek, hogy azt csinálja, amire kiválasztották őket. Isten kiválasztotta Izraelt, már az ő döntése szerint Ábrahámot és az ő utódait, és aztán utána Mózes vezetésével megmentette és velük szövetséget kötött, kiválasztotta őket, hogy a környező pogány világ, akik bűnben élnek, akik nem ismerik az Istennek a szeretetét, nem ismerik az Istennek a törvényét, azért van törvénye Istennek, teremtési rendje van Istennek, amit ő jónak lát, azok onnan ismerjék fel, hogy Izrael megéli a hitét, és ahogyan engedelmeskedik Izrael Istennek, onnan ismerjék fel a mindenhatót, az igazit, a valóságos Istent, az egyetlen Istent a bálványok helyett. Erre választja ki Izraelt. És bizonyos tekintetben Jézus követői ugyanezt élik meg, hogy ki vannak választva, kiválasztottak, elhívottak, azért, hogy megmutassák Istennek a dicsőségét. Milyen királyunk van? Ki a mi királyunk? Azt mondja Jézus, Pál apostol azt mondja, hogy a sötétségből a világosságra hívott el bennünket az Atya, vagy hozott ki bennünket az Atya, mégpedig, így fogalmaz, ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának az országába. Így ezt Isten cselekedte meg. Mi történt? Az történt az életünkben, hogy mindenki sötétségben van. Ez a sötétség az, ahol nem ismerik az Istent, mert ő a világ világossága. Nem ismerik az Istent, nem tudják, hogy ő kicsoda, nem tudják, hogy mi az akarata, nem tudják, hogy mi a terve. Istentelenül élnek. Ez akkor is így van, hogyha nem ateistának vallja magát valaki, hanem bármilyen más Isten pótlékot használ, vagy mást vallást követ. Itt a vallást keresztjén, nem keresztjén így kell érteni. Szóval akkor a sötétségben van mindenki. Mindenki a sötétségben él. Ez a sötétség pedig az Isten ismeretének a hiánya, és az Isten dicsőségének a hiánya. A sötétség az, amely egyszerre jelzi azt is, hogy kárhozatra születünk akkor, hogyha nem az Isten gyermekévé leszünk. És ez az, amiből ki akar bennünket hozni. Sötétség, világosság, ezzel akarja Pál elmondani, hogy micsoda változás az, hogyha Isten gyermekeivé lehetünk, hogyha megismerhetjük az Istennek a szeretetét Jézus Krisztusban. Ez az, ami megváltozik. Ez az, ami mássá lesz a hívő ember életében. Egy egészen új ember születik. Egy olyan új ember, aki meglát olyan dolgokat is, amit a sötétségben nem lehet. A sötétségben nem nagyon lehet látni. Hát persze lehet, hogy ez a sötétség nem teljesen sötét mindig, hanem azért vannak árnyalatai, tehát amikor valami mégiscsak látható, tehát nem csak vak sötét létezik, de az, amit meglátunk, azt hívő emberként látunk meg, és értünk meg igazán. Hívő emberként értünk meg igazán, és nem úgy, ahogyan még hitetlenek vagyunk. Mondok egy konkrét példát, ott van például a Biblia, a Szentírás. Hogyha nem hívő emberként olvassuk a Szentírást, akkor sok minden lehet benne. Lehet egy költői rész, lehetnek benne gyönyörű leírások, még szerelmi költemény is van benne, történelmi utalások, vagy akár felhasználható történetek, drámapedagógiai szempontból is izgalmas, fordulatos helyzetek, hát azért micsoda sztorik vannak benne, tékozló fiú, vagy azok a történetek, amiket Jézus elbeszél, vagy az Ószövetségnek a sok története, ez mind nagyon izgalmas. Tehát akár csak úgy olvasgatni is lehet, csak hogy igazából a Szentírás akkor nyílik meg, hogyha mi ott hittel figyelünk. hogyha hittel figyelünk, és hogyha akkor a Szentlélek által az Isten üzenetévé válik az a régi szöveg most számomra. Mert akkor most nekem mondja. Mert akkor most nekem mondja Pál, nem csak akkor a kolossébeliekhez, azt, hogy megszabadított a sötétség hatalmából, átvitt a minket a szeretett fiának az országába, a világosságra vitt át. Ezt nekem mondja. Nem csak akkor, hanem most is. Akkor értem meg a Szentírást, hogyha így értem. Akkor van ennek igazi üzenete számomra, hogyha hívő emberként olvasom. Igen, ez az a világosság, amire kiválasztott bennünket az Isten. Kiválasztotta a kolossébeli gyülekezetet, és kiválasztott minket is, akik itt vagyunk. Kiválasztott, hogy ismerjük őt, kiválasztott, hogy kövessük őt, és kiválasztott, hogy ennek alapján lássuk az egész világot. Ennek alapján szemléljünk mindent, hogy az övéi vagyunk. Ez az a változás, ami egyszer csak megjelenik a Jézusnak a királyi uralmában, és kérdezi tőlünk, hogy kinek az uralma alatt vagyunk. Alapvetően sokfajta gondolat van ezzel kapcsolatban, az uralommal kapcsolatban. Ugye a legszimpatikusabbnak azt tűnik, hogy mindenki a maga ura. Ez egy olyan jó kifejezés, tehát azt akarja velünk elgondolni, hogy mindenki azt csinál, amit akar, függetlennek kell lenni, ez egy olyan nagyon szép kifejezés, ez a független. Hát ugye minden szó attól függ, hogy mit értünk alatt, hogy ki hogy definiálja a függetlent. Tehát legyünk függetlenek mindentől, de legfőképpen Istentől legyünk függetlenek, hogy akarnak bennünket függetleníteni a történelmünktől, az nem olyan jó dolog, hogyha te magyar akarsz maradni, ma az micsoda. Aztán akarnak függetleníteni bennünket a hitünktől is, mert hát mi az, hogy valakit meghatároznak ezek a dolgok. Szóval ez a függetlenítés, ez egy ilyen jó kifejezés, hogy ne függjél te senkitől, az Istentől se függjél, legyél a magad ura. Hát az a baj, kedves testvérek, hogy nincs ilyen. Ez jól hangzik, csak nincs ilyen. Mert két lehetőségünk van, vagy az Isten királyi uralma alatt vagyunk, vagy nem. Hogyha az Isten királyi uralma alatt vagyunk, hogyha ő a mi urunk, és Jézus Krisztust úrnak valljuk, és az ő követését akarjuk megélni az életünkben, akkor az az üdvösségnek az útja. És van az összes többi, ami nem az üdvösségnek az útja. De nagyon egyszerű ez a történet, vagy Jézus az Uram, vagy Jézus a királyom, vagy nem Jézus. A nem Jézus onnantól kezdve mindegy, hogy én, vagy valaki más, vagy bármi, amit elképzelnek, innentől kezdve teljesen mindegy. Hozsánnát kiáltanak sokan, kiáltottunk, énekeltük mi együtt is, meg a kórus is énekelte a hozsánnát, de vajon valóban elfogadtuk-e Krisztust királynak az életünkben? Úgyhogy őt akarjuk követni, úgyhogy hozzá akarunk igazodni, úgy, hogy az életünkben is szeretnénk ezt megmutatni másoknak, hogy kihez tartozunk. Igazából kicsit később már nem a jeruzsálemi gyülekezetben, hanem egy másik gyülekezetben, a szíriai Antiókiában történt az, hogy az ottani gyülekezet, Pál apostol is oda került a megtérése után, kis kitérővel, és ott ismerte meg azokat a dolgokat részletesen, amit a tanítványok továbbadtak. Szóval az antiókiai gyülekezetben, illetve a városban történt az, hogy észrevették az emberek, hogy van itt egy új csapat, egy új közösség. Hát volt ott mindenféle nép, voltak bizonyára zsidók is, de voltak mindenféle bálványt imádók is, és ez egy másik csapat volt, valahogy mások voltak, nem illettek bele ebbe a képbe. De hát kik ezek? És akkor azt mondták, hogy hát valahogy így is lehet érteni, hogy ezek a Krisztuséi. Mert nyilván vannak az Euszéi, Ezéi, Azéi, ezek a Krisztuséi. Kicsit valaki úgy is fordította, hogy olyan krisztusosok, mert mindig arról beszélnek. Tehát a Krisztuséi. És akkor ebből a Krisztuséi, a Krisztushoz tartozókból lett a keresztjén kifejezés. Krisztuséi. Mi a Krisztuséi vagyunk, kedves testvérek. Amikor azt mondjuk, hogy keresztjének vagyunk, de azt mondjuk, hogy reformátusok, gyakorlatilag hát ugyanezt mondjuk ezzel, mi a Krisztuséi vagyunk. Mi az ő tulajdonai vagyunk, mi hozzá tartozunk. Nem máshoz tartozunk, nem a világhoz tartozunk, mi hozzá tartozunk. És hogyha hozzá tartozunk, ha valóban így van, akkor nekünk az a dolgunk, hogy az ő akaratát keressük, és az ő akaratát valósítsuk meg a mindennapjainkban. Mert erre hívott el bennünket. Nagyon érdekes egyébként, ahogyan mondja az imádságot, tehát ahogy miért imádkoznak, mondja a Kolossébeli gyülekezetnek a 9. versben, ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek. Miért szoktunk imádkozni és könyörögni? Mi az, amiért szoktunk? Hát azt gondolom, hogy szoktunk a másik emberért, mi együtt is, az egészségéért, szoktunk imádkozni az emberi kapcsolatainkért, ez is nagyon fontos, hogy ezért is imádkozzunk, szoktunk imádkozni a problémáinkért, minden egyébért, de miért imádkozik Pál, amikor a kolosséri gyülekezetről beszél? Azt mondja, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát. Szoktunk imádkozni azért, hogy jobban megismerjük az Isten akaratát? Szoktunk imádkozni a testvérért, hogy ő jobban megismerje az Isten akaratát? Minden lelki bölcsességgel és belátással, és élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Azt mondja Pál, hogy ez az útja annak, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ezekre kell törekedni. Hívő emberként van egy ilyen feladatunk, van egy ilyen küldetésünk, van egy ilyen előttünk levő dolog, amit meg kell tennünk, meg kell cselekednünk, ahogyan élnünk kell. Erre hívott el bennünket, jobban ismerjük, hogy kövessük, és természetesen arra is, hogy az ő hatalmának az ereje formálja az életünket. És igen, mint az övéi, zörgethetünk, kérhetünk, imádkozhatunk hozzá minden tekintetben. Nem csak ebben a tekintetben, csak ne felejtsük el, hogy nem csak a kérésekből áll, a magunkra vonatkozó, a saját életünk szerinti elképzeléseikből az Istennek a követése, hanem abból is, vagy azért nem baj, ha egy kicsit előre vesszük azt is, hogy Istennek tetsző módon éljünk ebben a világban, éljük meg a hitünket, jobban ismerjük őt, és közelebb kerüljünk hozzá. Hát legyen ilyen királyunk, ami Úr Jézusunk most, és kísérjen el, és örvendezzünk neki az ő kegyelme szerint minden időben. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére egy énekkel. Rövidke verse van, ezért kettőt éneklünk. 464, első, második verse, 464. Egy kicsit más, mint amit elküldtem, mert el lett írva, de a 464, itt már javítottam, felcseréltem két számot, és az egy záróének lenne a 446-os, de még nem tartunk ott. Kis kitartás, 464, jöjj királyom Jézusom! Rendesedjünk el, és vigyük hálaadásunkat és kéréseinket az Úr elé egyéni imádságban. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és fennállva is, együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy emlékezetünkbe idézted szeretetedet, hogy hozzánk is eljöttél, és hogy hívtál bennünket arra, hogy a te országodban éljünk, annak a polgárai legyünk. Köszönjük, hogy elővehetjük a lelki pálmaágakat, és ünnepelhetünk téged, mint igaz királyunkat, mint megváltónkat, mint szeretett urunkat. Urunk, hálát adunk neked, amiért valóban a sötétségről kihoztál bennünket a világosságra, a te világosságodra, amelyben megláthatjuk akaratodat, és megérthetjük a te szeretetedet. Urunk, bocsásd meg nekünk, hogy sokszor elakadunk a sötétségben, sokszor behunjuk a szemünket, vagy úgy teszünk, minthogyha nem lenne egyértelmű a te akaratod. Köszönjük neked, hogy hozzád jöhetünk akkor is, ha megbotlottunk, ha elestünk, akkor is hozzád jöhetünk, amikor két kézzel kapaszkodunk, hogy te adj bölcsességet, te légy segítségül a nehézségeink között. Urunk, olyan jó lenne, hogyha megtapasztalnánk a mindennapokban egyre többször, hogy te tudsz segíteni a keresztet hordozni, akkor is, amikor mi érezzük azt túl súlyosnak. Urunk, mennyei édesatyánk, adj nekünk bátorságot és nagy hitet, hogy ki tudjunk szakadni a mindennapokból, és tudjunk törekedni arra minden időben, hogy rád figyeljünk arra, hogy a te igédet ismerjük meg jobban, és téged kövessünk ebben a világban. Urunk, eléd hozzuk a kéréseinket is, imádkozunk emberi kapcsolatainkért, imádkozunk a betegeinkért, imádkozunk azokért, akiknek gyász és szomorúság van a szívében. Urunk Istenünk, te teremts bennünk igazi lelkületet ahhoz az ünnephez, ami előtt vagyunk. Urunk, köszönjük, hogy együtt lehettünk a testvérekkel, hálát adunk, hogy elhoztál bennünket bizonyságul másoknak, hogy egymás hite által is erősödjünk és épüljünk. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, gyülekezet minden tagjáért, imádkozunk magyarországi református egyházunkért, és református egyházunkért szerte a világban. Könyörgünk minden keresztjén közösségért. Eléd hozzuk szomorúságainkat, nehézségeinket, félelmeinket. Kérünk, hogy őrizd meg a magyar testvéreinket Kárpátalján a te kegyelmedből, és könyörgünk, hogy te teremts békét akkor is, hogyha emberi akarat nincs erre azoknak, akik megtehetnék. Urunk, könyörgünk, hogy teremts békét, és adj nekünk erőt abban, hogy mi tudjunk örülni ennek. Hálát adunk, hogy ünnepre készülhetünk, köszönjük a szeretteinket, köszönjük azokat, akikre gondolhatunk, és akikért imádkozhatunk. Köszönjük a találkozásokat, amik megtörténtek, és amik meg fognak történni. Milyen jó, Urunk, hogy így is megérthetjük, megérezhetjük kegyelmedet. Tartsál meg bennünket a te szeretetedben, mindannyiunkat, és őrizd meg. Vezetőinkért imádkozunk, egyházunk, egyházaink, és országunk vezetőiért. Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt fennhangon mondjuk el azt az imádságot, amit az Úr Jézus Krisztustól tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddigi adományokat, persejpénzt itt a templomban, és az átutalással érkezetteket, és egyház fenntartói hozzájárulást is. Szeretettel mondom, hogy most több úrvacsorai alkalom is lesz, és lehetőség van, lesz arra, hogy a Isten tiszteletek előtt után az úrvacsorai jegyekre is adakozzunk. Ez a hála adománynak egyik formája. Szeretettel hirdetem, hogy az elmúlt nap a tervek szerint a húsvéti kézműves délután teltházzal megtörtént. Köszönjük Kolonics Ildikónak és a kézműves csapatnak az előkészítést, a lebonyolítást. Nagyon szép alkalom volt. Néhány képet a Facebookra is feltettem. Örülünk mindenkinek, aki ott volt, és hát szeretettel ajánlgatjuk ezeket az alkalmakat, majd a továbbiakat is. Megköszönöm a kórusunknak és Horváth Enikő kórusvezetőnek a szép szolgálatot, a virágvasárnapi húsvéti szolgálatot. A kórus nem csak most jött össze, talán nem titok erre az alkalomra, hanem keddenként szorgalmasan készült is. Hát, akinek megtetszett egy kicsit, és úgy érzi, hogy szívesen dicsőítené énekben is az urat, azt keddenként 6 órakor várják a gyülekezeti teremben. Lehet csatlakozni, általában viszonylag kevés rövid tesztet kell kitölteni, úgy tudom, tehát nem olyan nagyon nehéz, 20-30% a jelentkezőknek be is jut. Kedves testvérek, mindenkit szeretettel hívunk és várunk a kórusba. Az ünnepi Isten tiszteleteket hirdetem. A ránk következő héten, szokásostól kicsit eltérő, de a mi csillaghegyi szokásainknak megfelelő húsvéti program következik. Kedden és szerdán lesznek a bűnbánati úrvacsorai előkészítő istentiszteletek. Visszatérünk a gyülekezeti terembe, kedves testvérek. Reméljük, hogy lesz elég szék, még van valamennyi, még maradt. Szeretettel várunk mindenkit kedden 18 órakor, és szerdán 18 órakor a gyülekezeti terembe. Kedden vendég igehirdetőnk lesz, már ismerős a vendég igehirdető Szabó László nagytiszteletű úr, aki Újpest belsővárosi lelkipásztor. Szeretettel várjuk a testvéreket kedden 18 órakor. Szerdán is folytatjuk, hát akkor nem vendéggel, de azért hát, ha akkor is eljönnek a testvérek. Csütörtök egy különleges nap, mert akkor is lesz istentisztelet, akkor is a gyülekezeti teremben lesz az istentisztelet, de úrvacsorázunk is, hiszen akkor emlékezünk az utolsó vacsorára, illetve az úrvacsora szereztetésére, és megpróbáljuk egy kicsit jobban átélni, ha még lehet ezt fokozni, körbeüljük az asztalokat, és mindenki maga veszi el majd a úrvacsorai jegyeket, ha bár ez most már így van a templomban is, de régen nem így volt, de asztalnál ülve fogunk emlékezni egy asztallal együtt, és lélekben egy asztallal az Úr Jézussal. Szeretettel várjuk a testvéreket csütörtökön, és itt kérem a presbiter testvéreket, hogy jöjjenek előbb, és a berendezésben segítsenek, a terem berendezésében, a nagy teremben lesz, és fűteni is fogunk, ez egy biztatásként mondom. Nagy pénteken a templomban ünnepi istentiszteletet tartunk, hát egy nagy kegy, hogy mostantól, vagy hát nem mostantól, de néhány éve ez egy ünnepnap, ezt azért rendelték, kedves testvérek, ezt az ünnepnapot, hogy mi el tudjunk menni a templomba, és azért ne kelljen szabadságot kivenni. Tehát jegyzem, nem hosszú hétvégének van számva, hanem arra, hogy eljöjjünk a templomba, és nagy pénteken ünnepeljünk. Természetesen tudom, hogy vannak, akik elutaznak rokonlátogatás, egyebek, húsvéti ünnepek alatt. Kérem, hogy adják át a gyülekezetünk és személyes jókívánságainkat, áldáskívánásainkat, köszönésünket ott, ahová mennek az istentiszteletekre. Tehát nagypéntek, délelőtt 10 óra, istentisztelet. Sőt, úrvacsora is lesz nagypénteken, itt a templomban. De a nagypéntek itt még nem ér véget, mert 18 órakor a csillaghegyi passiónak az alkalma következik. A csillaghegyi passió az evangéliumi szövegek alapján összeállított, igyekszik egységes kép lenni. Végig kísérjük a világvasárnaptól Jézus feltámadásáig az eseményeket a bibliai szövegekkel, illetve ezek között pedig énekekkel, valamint a kórus szolgálatával is. Igen, mert ezt nem beszéltünk külön, azért néztem oda félve, hogy így szokott minden évben lenni, a kórus segítségével, szolgálatával. Mi az, ami ezzel kapcsolatban teendő? Hát nyilván szeretettel várunk mindenkit, mert azt gondolom, egy olyan élmény, aki eljött és volt, az tudja, hogy ez egy nagyon szép alkalom. De igazából itt nincs igehirdetés, hanem mi magunk olvassuk el, ülünk a padokban, mindenki megkapja azt a szövegrészt, és adjuk körbe a mikrofont, és együtt olvassuk el, közösségben vagyunk. Akinek nem jutna szöveg, van közös szöveg, és az is tud énekelni, tudja kísérni. Jó, meg be van ez már járatva. Aki szívesen csatlakozna ehhez az alkalomhoz, szeretettel kérem, hogy az istentisztelet után, vagy már jelezte a csatlakozását, Veres Sándor főgondnok úrnál jelentkezzen a szöveg részletért és a megbeszélésért, hogy mi jut neki. Ő szervezi évről évre ezt az alkalmat. Nagypénteki passió, előkészítés az istentisztelet után. Húsvéti istentiszteletet vasárnap és hétfőn tartunk, mindkettő úrvacsorás alkalom. Hadd rohanjak egy kicsit előrébb is. Április 22-én látogatunk el a Rádai házba. Ez a Rádai utcában a Kálvin térhez közel levő egyházkerületi székház, most Rádai ház a neve, de nem csak egyházkerületi székház, hanem ott van a teológia, ott van a Biblia múzeum is, könyvesbolt, sok minden így egyben. És az az érdekessége, hogy hála Istennek fel lett újítva. Tavaly szeptember vége, október elején volt az átadása. Hát mi gondoltunk rá Olaszországból, de nem voltunk ott, mert pont akkor volt a kirándulás, vagy hát lehet, hogy valaki ott volt, de mi 50-en nem voltunk ott, és ezt most szeretnénk megnézni, és abban a szerencsében van részünk, hogy Veres Sándor főgondnok úr, az egyház kerületi főgondnok is, és ő lesz a házigazdánk, aki megmutatja. Fogok erről írni, tömegközlekedéssel mennénk, 9 körül indulunk, de ott is lehet találkozni, majd ezt szervezzük. Illetve még valami fontos, hogy a május 13-án lesz a gyülekezeti kirándulás, mégpedig még mindig megy a vita, hogy mi fér bele, mi nem, én minél többet szeretnék beletuszkolni, de a realitásokkal is valahogy szembe kell nézni. Ez egy sajnos, miattam 6 órakor kell majd indulni, mert hogy több mindent lássunk. Ami két húzó nevet hadd mondjak, ami biztos lesz, úgy gondoljuk, ez Boldogkő és Monok. Ugye Boldogkő egy felújított vár, amit néhány éve újítottak fel, aki járt ott, annak is új, illetve Monok Kossuth szülőháza. Szeretettel várjuk a jelentkezőket, és ott vannak a részletes programot is meg lehet találni, illetve ajánljuk az iratmissziót a testvéreknek. Ma, ahogyan hirdettük, 16 órakor Békásmegyeri gyülekezetben lesz egy zenés áhítat, ahová minket is hívtak, szeretettel várják a testvéreket az áhítatra, és az azt követő szeretett vendégségre. A áprilisi programot el lehet vinni majd az asztaltól, vagy elérhető az interneten. A 468. dicsérettel fejezzük be Isten tiszteletünket az áldás és a himnusz előtt. A 468. dicséret így kezdődik: Zengd Jézus nevét, zengd világ! az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.